hozzá Gábor a kutatásához, hogy 5 év kimaradt az András Pannonius kutatásomból, de most körülbelül augusztus óta foglalkozom vele újra, hogy ezt fontosnak éreztem elmondani. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az utóbbi években számos tanulmány jelent meg András Pannoniusszal kapcsolatban, és különböző nézőpontokból próbáltunk közelíteni hozzá. De nekem pont ez alatt az 5 év alatt, amíg nem foglalkoztam vele, tűnt föl, hogy igazából a Kartalúzi András Pannoniusszal nem foglalkoztunk még egyáltalán. Nem szenteltünk neki kellő figyelmet, és én most, amióta a Magyarság Kutatóintézetbe kerültem, azt döntöttem el, hogy kifejezetten a kartalúzi lelkiség és rendtörténet felől próbálom majd megközelíteni. András Pannonius magyar származású kartalúzi szerzetes a 15. századból. Tudjuk a felmaradt életrajzi adataiból, hogy 1445-ben Velencében lépett be a kartalúzi rendbe, és az utolsó adata, ami felmaradt róla, 1471-ből származik, ami annyit tesz, hogy 26 évig minimum tagja volt a rendnek. Tehát ez alatt a 26 év alatt biztos, hogy olyan hatások érték, amelyek nyomot hagytak az írásaiban. 3 munkája maradt fönt, 2 királytükör és 1 énekek-éneke kommentár, az expozíció Super Cantica Canticorum. Én most csak erről a legutóbbiról szeretnék beszélni. Mi ez? Mi ez a mű? Ugye egy Biblia kommentár, a monasztikus teológia terméke, tehát egy szerzetesi műfaj, szerzetesi irodalom terméke. Szerzetes írt a szerzeteseknek, vagyis kartalúzi írt a kartalúziaknak, milyen céllal, elsősorban gyakorlati célokkal, akár prédikációhoz jelenthetett segédanyagot, akár pedig a testvérek számára ezzel akartak megvilágítani egy-egy énekek-éneke részletet. Néhány mondat magukról a kartalúziakról. Az egész oldalas színezett fametszet a kartalúzi rend alapításának legendáját ábrázolja, és főleg a felső harmadára koncentrálok most. Az 1080-as évek elején járunk valamikor Reimsben, ahol a kölni származású, vagy a Kölnből származó nemesi származású Bruno különböző egyházi stallumok és tanári tevékenység után egyre inkább úgy érzi, hogy a magányos imádkozás és a magányos szemlélődés lehetőségeit kell keresnie. Meghal az egyik tanártársa, és a legenda szerint elmennek a templomba, ahol föl van ravatalozva az illető, hogy lerólják a kegyeletüket. A halotti zsolozsmánál, amikor a responde mihi, válaszolj nekem, mondat elhangzik, a halott váratlanul felül, és közli, válaszol, igen, Isten igazságos ítéletével megvádolt. Visszahanyatlik, mindenki menekül a templomból, a következő nap újra összegyűlnek a halotti zsolozsmára. Responde mihi, felül a halott, síri hangon közli. Isten igazságos ítéletével bíráskodott felettem. Visszahanyatlik, és a harmadnapon, amikor ugyanúgy elmennek, hogy részt vegyenek a halotti zsolozsmán, responde mihi, halott, felül, és elfúló hangon közli. Isten igazságos ítéletével kárhozatra ítélt. Ez az esemény annyira megrázta Brunót és társait, hogy ott hagyták a várost, és beléptek 1081-be a bencés rendbe. Sziasztok! Megpróbáltak félrevonulni a világtól, és a bencések egy félreeső birtokán telepedtek le, ahol aszkéta életformát próbáltak megvalósítani. Bruno úgy érezte, hogy ez még mindig nem elég, tehát Isten valami másra hívta el, és ezért a vadonba mentek a Chartreuse-i hegyek közé, és elég zord, éghajlaton magas a hegynek egy elég magas pontján telepedtek le, és ott folytatták a világtól félrevonult aszkéta életüket. Bruno nem akart rendalapító lenni, ezért Regulát se hagyott maga után, ő az életével szolgált példaként. Ezért amikor elhunyt, akkor nem maradtak fönt írásos szabályok. Viszont a 11-12. Század folyamán egyre több ember érezte úgy, hogy a világtól elzárt helyen kell az Istent keresnie, és ott az erdőségben, ennél a kartaúzi kolostornál eléggé megszaporodtak a remeték. Az ő nagy számuk hívta életre a Consuetudines szokások című szabálygyűjteményt, amelyet a rend 5. perjele Vigo állított össze 1121 és 1127 között. Valahogy ennek a rengeteg magányos remetének hivatalosan szerették volna rendezni a sorsát. A rend egyre inkább népszerűvé vált, a 13. század folyamán már 63 háza volt, a 14. században ez még százzal bővült, és András Pannonius korában, a 15. században is számos új alapítás jött létre. Gazdag patrónusok is döntöttek úgy, hogy rendházakat hoznak létre. Ez viszont magával hozta azt, hogy már nem csak elzárt helyeken, tehát a világtól félre első helyeken voltak kartaúzi rendházak, hanem városok közelében, akár a városfalon kívül, amelyet idővel maguk a városok körben nőttek. Na most ez az új elhelyezkedés új feladatokat is magával hozott, tehát prédikálás, karitatív tevékenységek, és ezek a megváltozott feladatkörök, ezek akár több, egyre több hívőt vonzottak. Talán András Pannonius is egy ilyen közeggel kerülhetett kapcsolatba, és egy ilyen rendház indíthatta el a szerzetesi útján. A következő dia a kartaúzi lelkiség pilléreit sorolja fel. Ez a magány, a csend, a szemlélődés, a szerzetesi cella, a szeretet, az egyszerűség, a szigorúság és Szűz Mária tisztelete. Most csak a legutóbbival foglalkozunk. Szűz Mária tisztelete már rögtön az első kartaúziak körében elterjedt. Ehhez is egy legenda fűződik, amit Laurentius Szúrius, a rend 16. századi történetírója foglalt írásba. Bruno halála után, tehát miután a szerzetesek lelki vezetője, karizmatikus személyisége eltávozott közülük, az zord körülmények arra késztették a szerzeteseket, hogy vonuljanak el, tehát hagyják ott a kolostorukat és térjenek vissza a városokba. Ekkor azonban megjelent nekik Szent Péter, és közölte, hogy ha kitartanak az eredeti helyükön, akkor, és minden nap elmondják Szűz Mária kis zsolozsmáját, akkor a szűzanya velük marad, és minden nehézségen átsegíti őket. Így is történt, nem mentek sehova, viszont innentől fogva különös tiszteletben részesítették a szűzanyát. Ez a tisztelet természetesen András Pannoniusnál is meg kell, hogy jelenjen. Az énekek éneke kommentárban, ami egy elég terjedelmes kommentárnak számít a középkori énekek éneke kommentáron belül, én 5 témakört jelöltem ki, amin keresztül ez a tisztelet megragadható. Ezek az énekek éneke mariológiai értelmezése, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tana melletti kiállás, Szűz Mária, mint a szemlélődés példaképe, Szűz Mária külső és belső tulajdonságai, és Mária kis zsolozsmájának hatása a kommentárra. Akkor... Jó, bocsánat, ez egy következő lesz. Tehát akkor nézzük az első témakört. Az énekek énekel mariológiai értelmezése. Az énekek énekét alapvetően háromféleképpen értelmezték a legkorábbi, tehát annak fényében, hogy a vőlegényt és a menyasszonyt kivel azonosítják. A legkorábbi értelmezés a nevezhető lelki értelmezésnek is, a vőlegény Isten, a menyasszony pedig az Istenhez közeledő hívő lélek. A második, és időben is a másodjára megjelenő értelmezési forma az ekléziológiai értelmezés, amely szerint a vőlegény Isten, a menyasszony pedig az Isten felé törekvő egyház, vagy az egyház. A harmadik, és időben legkésőbb kialakult értelmezési típus, ez az úgynevezett mariológiai értelmezés, ahol a vőlegény Krisztus, a menyasszony pedig Szűz Mária. Ennek is két formája alakult ki, az első korábbi Szent Ambrus énekek éneke magyarázatához köthető, A szűzanya, mint az egyház allegóriája jelenik meg, és jellemzően csak egy-egy rövidebb énekek éneke részletet vonatkoztattak rá. Ambrus a Commentarius Infantica Canticorumban például mind a három fő énekek éneke értelmezési típus alapján elemzi az énekek énekét. Körülbelül a IV. Századra vezethető az vissza, hogy a Mária ünnepek liturgiájában és a magánájtatosságokban egyre több énekek éneke részlet szerepel a szűzanyára vonatkoztatva, és ezek nagyon jó alapját jelentették ezek a mariológiai énekek éneke kommentároknak. És a mariológiai énekek éneke kommentár későbbi vagy második fajtája, ez egy nagy ugrás, a 11.-12. Század fordulójára tehető, és elsőként Rupert Dojci Bencés apát értelmezte így az énekek énekét. Ő már nem csak egy-egy szakaszát vonatkoztatta a szűzanyára, hanem az egész énekek énekét párhuzamba állította a Lukács evangélium első és második részével. És úgy értelmezte, hogy az énekek éneke az nem szól másról, mint a megtestesülésről. Ezt az alcímben is kifejezi, De Incarnatione Domini. Az ő értelmezése nyomán számos egyéb énekek éneke kommentár jött létre. András Pannonius kommentárja is ezek közé sorolható. Az viszont megállapítható, hogy szó szerinti részleteket Ruperttől nem vett át. Viszont nála is megvan az, hogy az egész énekek énekét elemzi, úgy, mint Jézus és Mária egyesülése, vagyis a megtestesülés. Ő annyit tesz hozzá ezen felül, hogy a szeplőtelen fogantatás tanának védelmébe állítja a saját írását, és ami különböző Ruperthez képest, hogy Szent József alakja egyáltalán nem jelenik meg nála, és Mária látogatása Erzsébetnél is egy az egyben kimarad. Ő igazából a Lukács evangéliumán belül csak az angyali üdvözletet állítja párhuzamba az énekek éneke szövegével. És akkor el is érkeztünk a második témánkhoz, az Immaculata koncepció, ami nagyon is aktuális volt a 15. században, tehát Andreas Pannonius korában. Röviden, tehát azért szerepel itt Anselm, mert megnézzük azokat a pontokat, ahogy a vita kibontakozott. Tehát ez a tan, a dogma fejlődés elég hosszú útját járta be. A lényege, hogy Mária fogantatása pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. És különleges módon részesült a krisztusi megváltásban, vagyis számára Isten elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes legyen az áteredő bűntől. Hát ez a tan lényege, egy elég elvont teológiai fejtegetés szerintem. 9. Pius pápa emelte dogmává 1854. december 8-án, amely egyébként a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Tehát a 11. századtól a 19. századig bizonytalanságok voltak a szeplőtelen fogantatás tanával kapcsolatban. Anselm volt az első kiemelkedő alak, aki két művében is tárgyalta a szeplőtelen fogantatást, és úgy, tehát ő elfogadta, és úgy gondolta, hogy Isten visszamenőleg mentesítette Máriát az áteredő bűntől a fogantatása pillanatában. A tanítványa, Eadmer, szintén Anselm álláspontját vitte tovább, és ő azt hangsúlyozta, hogy az isteni bölcsesség Mária magzati létének az első pillanatától fogva mentesítette Máriát mindenféle bűntől. Hrevói Szent Bernát azonban úgy érezte, hogy nincs elég bizonyíték ezekhez a nézetekhez, és ő azt vallotta, hogy Mária a fogantatása után, tehát még valamikor az anyaméhben, vagy az animáció pillanatában, tehát amikor a lélek beleköltözik a testbe, hogy valószínűleg akkor mentesült az áteredő bűntől, de semmiképp sem a fogantatása pillanatában. Ugye Bernát hatalmas tekintélyének köszönhetően jó páran vallották a nézeteit, ugye Petrus Lombardus, Bonaventura, vagy Aquinoi Szent Tamás. Ugyanezeket a bizonytalanságokat vitték tovább, tehát hogy nem érezték az elegendő bizonyítékot Anzelmék nézeteihez. A tan ellenzői részéről szoteriológiai kérdések is bevonódtak a vitába. Azt mondták, hogy Krisztus egyetemes megváltói szerepe szenvedne csorbát, hogyha lenne, de ugye minden embert megváltott. Nem lehet az, hogy van egy darab ember, Mária, aki valamiért nem, nincs az áteredő bűn alatt. Tehát akkor most ő kivétel, vagy őt nem kell megváltani? És ezért nem fogadták el a tan pártolóinak a nézeteit. Végül is Duns Scotus ferences szerzetes próbálta feloldani ezeket az ellentmondásokat. Ő bevezette a préredempció fogalmát, ami azt jelenti, hogy Isten különleges kegyelménél fogva Máriát előre megváltotta az áteredő bűntől. Hát egy bizonyos oltás hasonlattal, nem tudom, hogy élhetek elnézést, hogyha bárkit megbotránkoztat. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy van Mária, aki a redencióban részesül. Tehát, hogyha van egy egészséges ember, és előre kap egy oltást, nem lesz beteg. És akkor vannak a beteg emberek, akik ugye a bűnösök, akik utólag kapnak gyógyszert és gyógyulnak meg. Tehát ők a redempcióban részesülnek, Mária meg a préredempcióban. És végül is, amikor ténylegesen dogmává emelték, akkor Scotus tanai ebben nagyon nagy szerepet játszottak. Tehát összességében két tábor alakult ki, akik az Opinio Scoti, tehát a Scotus véleményét pártolták, meg az Opinio Tomé, tehát a Szent Tamás véleményét. Kik tartoztak ezekhez? A Scotushoz természetesen a ferencesek és a remeterendek, így a kartaúziak is, tehát akik elfogadták a szeplőtelen fogantatást tanát, a domonkosok pedig azt gondolják, vagy úgy vélekedtek, hogy biztos, hogy nem a fogantatása pillanatában, hanem valamikor később részesült Mária az áteredő bűn megváltásában. Szóval végül is nagy különbség a két nézet között nem volt, inkább az időpont. Ott lehet mondani, hogy az első pillanattól fogva mentes valaki az áteredő bűntől, vagy pedig egy picit később mentesül az áteredő bűntől. Andreas Pannonius természetesen az Opinio Scoti táborába tartozik, hiszen kartaúzi szerzetes, és forrása Petrus Aureolus, kicsit nehéz kimondani, 14. századi műve, az 1314-ben megjelent Tractatus de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis című értekezés, amelyet részletesen átvesz, tehát nem hivatkozik rá egyáltalán, viszont a szövegének a kivonatát közli, és ez alapján állítja föl a saját szeplőtelen fogantatáshoz kapcsolódó nézeteit. Petrus műve nagyon népszerű volt, tehát nem lehet véletlen, hogy pont őt használta. Számos kéziratban hagyományozódott, és nyomtatásban is szinte az első művek között megjelent. András Pannonius az Énekek éneke második fejezetének második verséhez írt kommentárjaiban használja fel a művét. Ez egy kifejezetten terjedelmes kommentárrész sok-sok oldalon keresztül. A hat fejezetből álló traktátus első részét leszámítva mindegyiket kivonatolja és felhasználja. A vers, amihez írja a kommentárokat, ez a mint a bogáncs között a livium, olyan a mátkám a lányok között. Egy kis részt itt leforjottam, ami összefoglalja, hogy ő valóban a Scotusi nézeteket vallja. Ezt idézem. A lilium ugyanis a bogáncsok között nem veszti el szépségét, az elevenségét és az illatát. Ugyanígy a dicsőséges szűz bogáncsok között fogant tudniillik férfi és nő ölelésében, amely ölelés ugyan gyönyörködteti a testet, de rombolja a lelket azzal, hogy az áteredő bűnbe viszi. de ő, mármint Mária, emiatt nem veszítette el kegyelmi épségét, mert a justitia originalis kifejezést használja erre András Pannonius, ugyanis az áteredő bűn nélkül fogant úgy, hogy az alkotó Isten különleges kegyelme által előre megőrizte az áteredő bűntől, nehogy szent lelkét az áteredő bűn beszennyezze. És nézzük meg most, hogy a 15. században milyen egyházi állásfoglalások történtek a tannal kapcsolatban, hogy tényleg érzékelhető legyen, hogy András Pannonius korában ez egy aktuális kérdés volt. Ugye a bázeli zsinat 1439. szeptember 17-én elfogadja a szeplőtelen fogantatás tanát, és az ünnepnapját december 8-ában meg is határozza, viszont 4. Jenő pápa nem foglal állást ebben a témában, ezért a tan ellenzői azonnal kihasználják ezt a helyzeti előnyt, és a domonkos Vincenzo Bandelli vezetésével újraélesztik a vitát. Egészen odáig jut a dolog, hogy 1477 elején 4. Sixtus pápa egy nyilvános vitát rendel el, és mivel ő eredetileg ferences szerzetes, ugye Francesco della Rovere, azért nyilván a scotusi nézeteket vallja, ő 1477. február 27-én jóvá is hagyja a tant, viszont a visszafogott hangnemének köszönhetően újra viták lángolnak föl, és ezt 1482-ben sikerül elcsendesíteni a Grave Nimis kezdetű brévéjével, viszont nem emelkedik dogmává a szeplőtelen fogantatás tana. Tehát láthatjuk, hogy András Pannonius egy kifejezetten aktuális kérdésben foglal állást az Énekek éneke kommentárjában, és a rendje hivatalos álláspontját követi, képviseli. Ami újdonság nála, hogy nem ismerünk még egy olyan Énekek éneke kommentárt, amely a szeplőtelen fogantatással hozta volna összefüggésbe az Énekek énekét. A következő témánk Mária, mint a szemlélődés példaképe. Ez talán egy kevésbé elvont tematika lesz. Aquinói Szent Tamás a Summa Contra Gentiles című művében az Isten megismerésének két fő útját mutatja be. Egyrészt van egy filozófiai út, amelyen keresztül úgy lehet fokozatosan megismerni a Teremtőt, hogy a teremtményeket szemléljük. Tehát a természet alapos szemlélésével közelebb kerülünk ahhoz, aki megalkotta. Ez az egyik Isten megismerésének az útja, a másik pedig az úgynevezett kontemplatív ima, amely során Isten kegyelme által kerülünk Istenhez közelebb. A kontemplatív ima az mindig a megtestesült Istenre irányul, vagyis Jézusra, tehát Jézus életére és a szenvedés történetre. Hogy lehet ebben a példaképünk Mária, vagy a kartaguziak miért gondolták azt, hogy ebben a példaképük lehet? Egyrészt, mert Mária az egyház tanítása szerint a legnagyobb szemlélődő lélek Jézus után. Tehát ő az, aki, mint Teotokosz, az első pillanattól fogva a megtestesült igével együtt volt, és az első, tehát Jézus legelső rezdüléseit, cselekvéseit, az életének a legkülönbözőbb eseményeit, ő volt az, aki folyamatosan követte, tehát neki volt egyszerűen erre a legnagyobb rálátása. A második dolog, amiért ő lehet a szemlélődés példaképe, ugye Mária kimagaslik a szentek közül, ugyanis fogantatása pillanatában a kegyelem teljességét élvezte, és a Szentlélek olyan tulajdonságokkal és képességekkel ruházta föl, amelyek minden szentnél sokkal közvetlenebb kapcsolatot eredményeztek közte és a transzcendens világ között. És mivel a kartaguzi rend egy szemlélődő rend, fő célkitűzésük ugye a minél gyakrabb szemlélődés és imádkozás, Ezért Mária, mint a szemlélődés példaképe, nagyon-nagyon közel áll hozzájuk. Négy evangéliumi rész van, amelyek bizonyítják András Pannonius számára, vagy hát mindannyiunk számára, hogy Mária különös kapcsolatban állt a transzcendenssel, és hogy a szemlélődés kifejezetten az élete része volt. De az első Lukács evangéliumának az első része, 26-38. Részei a angyali üdvözlet, tehát a kegyelemmel teljes megszólítás, ez a kiválasztottságát jelenti. A Lukács evangéliuma első részének 46-55. Versei, ez a Magnificat kezdetű, amikor Mária látogatást tesz Erzsébetnél, és ezekkel a Magnificat kezdetű szavakkal jelenti be várandóságát. Ezek annyira aprólékos, ószövetségi utalásokat tartalmaznak, hogy nyilván ilyet csak olyan valaki tud elmondani, aki nagyon szoros kapcsolatban áll, akár a szentiratokkal, akár az ószövetséggel. És még ezen kívül két hasonló rész, szintén Lukács evangélium. A második rész 19. verse. A pásztorok imádása után olvasható ez a mondat. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében egyeztette. Tehát, hogy amik történnek vele, azok az emlékezetébe kerülnek, és ott ő azokkal foglalkozik. Ugyanezt fejezi ki a második Lukács evangéliumból származó rész, a második rész 51. verse, ez a 12 éves Jézus Jeruzsálemben evangéliumi történet után. Velük ment hát le, Jézusról van szó, velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte a szívében. Két egyszerű mondat, de annál gazdagabb jelentést hordoznak, főleg a szemlélődő rendek számára. Többször is szerepelnek András Pannoniusnál, tehát a két utóbbi mondat. És ő erre, többek között erre építi föl Mária szemlélődő életformáját. Ő úgy képzeli, hogy Mária mindig a kontempláció állapotában volt, tehát az volt az alapállapota, és onnan időnként került az evilági cselekvések világába. Tehát pont fordítva, mint az emberek többsége. Itt két fogalmat szeretnék nagyon röviden tisztázni, ugye a meditáció és kontempláció, ezek hát sokszor akár szinonimaként is értendőek, de nem azok. Tehát itt is az Istenhez való közeledés két formájáról van szó. András Pannonius el is különíti őket, és az Ágostonnak tulajdonított De Spiritu et Anima című mű alapján, amely egyébként a Ciszterci Alkerus műve, csak akkor ő a 15. században még mindenki Ágoston művének tartotta, fogalmazza meg a különbséget a két tevékenység között. Ezt idézem. A meditáció a rejtett igazság szorgalmas nyomozása, amelyre az isteni ihlet hevít, a kontempláció pedig a kellemes csodálkozás a már látható igazság felett, amelyet az isteni kinyilatkoztatás világít meg. A test, az érzékek és a képzelet segítségével emelkedik Istenhez, tehát ez a szenzus és imagináció. És ez a felemelkedés, ez mind a kontemplációnak, mind a meditációnak a célja. Mai szavakkal nagyon egyszerűen én úgy tudnám elmondani, hogy a meditáció az egy kognitív tevékenység, amikor egy-egy szentírási szakaszról valaki hosszasan elmélkedik, és ennek a módszere az úgynevezett rumináció, amelyre majd mindjárt kitérek. A kontempláció az pedig szemlélődés, tehát az az agy képalkotó tevékenysége, tehát a képzelet segítségével. Hogy a meditáció és a kontempláció mennyire központi tematika András Pannoniusnál, ezt az alábbi kifejezések és a kifejezések mennyisége is jól bizonyítja. A meditáció jugis, tehát állandó elmélkedés, ez 13-szor fordul elő. A meditáció kontinua, folyamatos elmélkedés 5-ször, meditáció szédula, buzgó elmélkedés 2-szer, és a meditáció perpetua, szakadatlan elmélkedés 1-szer szerepel nála, mindig Máriára vonatkoztatva, és a kontempláció, illetve különböző toldalékolt alakjai körülbelül 200-szor szerepelnek. A ruminare kifejezés is szerepel nála, ennél azért kevesebb szer. Kérődni a szó jelentése, és a középkori terminus technicus a memorizálás folyamatára és a szentírási szakaszok interiorizálására. Ennek megvan az Ószövetségi előképe, most időhiányában nem szeretnék úristen erre kitérni. Lényeg annyi, hogy a szerzetes irodalomban ez egy teljesen bevett kifejezés volt, aztán valamikor a kora újkortól fogva kikopott, tehát inkább a revolvere kifejezést használták helyette, mert valószínűleg egy kicsit pejoratív értelmet kezdtek adni a kérődni számára. És akkor most nézzük, hogy miről elmélkedik a szűzanya. Természetesen Krisztus földi életéről és szenvedés történetéről. András Pannonius ehhez három fontos forrást használ föl. Bernát, De diligendo Deo, hogyan szeressük Istent. A kifejezés, tehát a memoria passionis kifejezés is az ő szövegéből származik. És ő nem csak a szenvedés történetet, hanem Krisztus egész földi életét a passiónak tekintette, mert úgy gondolta, hogy a megtestesülés, tehát hogy az Isten megtestesül, az már önmagában egy lealacsonyodás, hogy eljön és szolgai alapot ölt, és a földi emberek között él. A memoria passionis tevékenysége az nagyon fontos, ő szerinte az Istenhez vezető felemelkedéshez, vagy Isten minél közelebbi megismeréséhez. És a megtestesült Krisztuson keresztül lehet az Isten látásra eljutni. Ezért érdemes minél többször gyakorolni a memória passionis tevékenységét. Következő forrás András Pannoniusnak, akire nem hivatkozik, de azonosítható, Ludolf D. Saxonia, 14. századi kartaúzi, végre akkor egy kartaúzira is hivatkozik, Vita Christi című igen terjedelmes életrajza, amely nem csak életrajz, hanem emélkedéseket, imákat tartalmazó kézikönyv. Számos kéziratban elérhető volt, és ez is nagyon hamar megjelent nyomtatásban. Ludolf a memoria passionisnak a gyakorlati megvalósításáról ír, vagy legalábbis András Pannonius ezeket a részeket használja föl. Ő azt mondja, hogy naponta legalább 7 alkalommal meg kell emlékezni Krisztus szenvedéseiről. Hát ezek az imaórák liturgiája, tehát nyilván egy kartózi szerzetes meg is tudott emlékezni naponta 7 alkalommal. És a minél hatásosabb elmélyedéshez meg kell teremteni a megfelelő körülményeket, a csendet és a mértékletes táplálékot. És ahhoz, hogy minél inkább Krisztus keresztjét hordozhassuk, tehát minél inkább átélhessük ezt a memoria passionist, a szívben az emlékezésnek és a kompassziónak kell megvalósulnia, a szájban a gyakori és áhítatos hálaadásnak, a testben pedig az önsanyargatásnak. Az elmélkedés közben 6 dolgot kell megvalósítani, a Krisztus követését, a kompassziót, tehát az együtt szenvedés. Végig kell gondolni, hogy ki mit és kikért szenvedett, örvendezni kell az emberiség megváltása miatt, és egyé kell olvadni Krisztussal, és végül megnyugodni a keresztre feszített Krisztusban. A memoria passionis alapjait a 4 evangélium szenvedés története adja. Ez a Máté 26-27 fejezete, Márk evangéliumának 14.-15. fejezete, Lukács evangéliumának 22.-23. fejezete, és János evangéliumának 18-19. fejezete. Szókincse meglehetősen kötött, ugye az evangéliumok szókészlete adja az alapját. Jellemző stílus eszköze az énumeráció, a felsorolás, ennek funkciója az emocionalitás növelése. Hogy a szenvedéstörlet is mennyire áthatja az énekek éneke kommentárt, azt jól mutatja, hogy a passzió, vagy ennek bármilyen alakja 188-szor fordul elő a kommentárban. Ami a memória passionis részleteket illeti, 4 tartalmaz András Pannonius kommentárja, ebből most 2 pillancsunk meg röviden. És akkor itt a harmadik forrásunk, amelyen még adós voltam. Az énekek éneke második énekének harmadik verséhez fűzött magyarázatokban található Memoria Passionis. A szöve az énekek éneke részlet így hangzik. Akár az erdő fái között az almafa, olyan a szerelmem az ifjak között. Forró vágyam árnyékával ülni, mert gyümölcse édes az ínyemnek. Ezt hogy értelmezi az értelmezői hagyomány és Andreas Pannonius? A tipológiai szimbolizmus módszerével élve, azt mondja, hogy az Ószövetségben megjelenő fa, az az Új Szövetségben kereszt, tehát a Jézus keresztje, és a mennyasszony, ugye, aki az almafa tövében ül, az az Új Szövetségben Mária. Forrása, amelyet felhasznál Bonaventura, ferences teológus, Lignum Vitae című nagyon-nagyon népszerű és rengeteg kéziratban hagyományozódott műve. Nem hivatkozik rá, de azonosítható. Felolvasom, szerintem gyönyörű ez a részlet, és akkor így legalább egy Memoria Passionist is hallunk. Ó, mely nyelv tudná elmondani, mely értelem bírná felfogni elhagyatottságot, súlyát, boldogságos szűz? Te, aki részese, segítője, tanulja voltál minden előzménynek, te most testi szemeddel látod az ő szent testét, az áldottat, amelyet oly tisztán fogantál, oly édesen tápláltál és tejjel itattál, amelyre annyiszor ráhajoltál és ajkad ajkára nyomtad. Látod ostorcsapásoktól szaggatva, tövisekkel átlyukasztva, nyillal átdöffe, karókkal és ököllel összezúzva, szegekkel lyuggatva, a kereszt törzséhez szegezve. Látod, mint gyötri, gúny tárgyává teszik mindenki előtt, epével és ecettel itatják. Ez Lignum Vitae részlet és Andreas Pannonius felhasználja. A nem túl terjedelmes, ugye az Életfája a magyar címe, a Jelenések könyve életfolyója és életfái szimbólumot használja fel. Egy képszerű forma, egy fa fejezi ki Jézus különböző állomásait, a gyökerei, a földi élete, a törzse, a keresztre feszítés és a lombkoronája, amennybe menetel. Nála is szerepel a Memoria Passionis kifejezés, és Bonaventura is úgy fogja föl, hogy az Istenhez vezető út állomása a Memoria Passionis, tehát a szenvedés történetről való elmélkedés. A következő Memoria Passionis részletünk, igen, ez tartozik egy művészettörténeti párhuzam is, az énekek éneke második énekének 13. és 14. verséhez írt magyarázatokban található. Az énekek éneke részlet így hangzik. Kelj föl, kedvesem, sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtek helyeden a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat. Itt is a tipológiai szimbolizmus módszeréhez folyamodik Andreas Pannonius, és úgy értelmezi, mint ahogy sok más énekek éneke kommentátor, hogy az Ószövetségben megjelenő kövek, azok Krisztus előképei. Tehát a köveken megjelenő hasadékok, azok az Új Szövetségben Krisztus öt szent sebét jelentik. Ugye a különös tisztelettel övezett szent sebeket, ugye a kezei és lábai átszögelésekor keletkeztek, illetve oldalának megnyitásakor. Sokan azonosították a szikla hasadékokkal, például a már említett Ludolf de Saxonia is. És Andreas Pannonius szerint Mária ezekről a szent sebekről folyamatosan elmélkedett, de nem csak ezt csinálta, hanem a szenvedés történet helyszíneire számtalanszor elzarándokolt, hogy az emlékeit még élesebbé tegye. És akkor Leonardo Sziklás Madonna című festménye látható a képen, amely 1483 és 85 környékén keletkezett, és nagyon sokáig a művészettörténészek nem tudták azonosítani, hogy vajon milyen evangéliumi esemény lehet az, amely ezt a képet ihlette. De nem csak, hogy evangéliumi eseményt nem találtak, hanem az apokrif iratokban sem találtak semmit, és tanástalanok voltak, hogy mi ihlethette vajon ezt a festményt. 1954-ben Durant Waite Robertson, brit irodalomtörténész, bukkant rá egészen véletlenül egy jezsuita énekek éneke kommentárra, amelyben ugyanígy a vonatkozó részt Jézus szent sebeivel azonosítja, és hogy Mária ezekről elmélkedik, és ezt fejezi ki a festmény. Ő nem ment ennél az egy jezsuita kommentárnál tovább, de valójában, hogyha több énekek éneke kommentárt fellapozott volna, akkor számtalan helyen megtalálta volna ezt az értelmezési formát. Hát érdemes azt látni, hogy tehát a középkori gondolatok mennyire egy igazi reneszánsz embernek is a gondolkodását átszőtték. Tehát könnyen lehet, hogy egy prédikációban hallotta, és az ihlette meg a festményét. Jó, hát azt látom, hogy nagyon időhiány vagyunk, úgyhogy én sajnos pont pedig biztos vagyok benne, hogy többen a kis zsolozsban miatt vannak itt, de ígérem, hogy ezt pótolni fogom, de minden esetre szeretném elmondani, mielőtt befejezem az előadásomat, hogy a témát, hogy a kis zsolozsban nyomait kezdjem el kutatni András Pannonius írásában, ez Kolondi Ágnes tanulmánya ihlette, amelyet amikor elolvastam, akkor a fejemhez kaptam, hogy hát ezt muszáj nekem is alaposan megnézni, hiszen a kartalúziak minden egyes nap elmondták a rendes liturgiájuk mellett Szűz Mária kis zsolozsmáját, tehát biztos, hogy az ott alapvetően zsoltárok, de egyéb szent himnuszok, lekciók, stb. Biztos, hogy annyira beleivódtak az ő gondolkodásába, hogy ezeknek nyomai kell, hogy legyenek az énekek éneke kommentárban. És mivel a kartaúziak mindig is, tehát az első időktől fogva, és a Consuetudinész is utal rá, hogy elmondták a kis zsolozsmát, ez biztos, hogy ővele is így volt, és ezért én elkezdtem föltérképezni az első körben azokat a zsoltárokat, amelyek részei a kis zsolozsmának. Kartaúzi breviárium alapján, és számos helyen meg is találtam. Szóval eddig jutottam a kutatásaimba, és nagyon köszönöm ezt, hogy megvilágítottad nekem. Hát köszönöm a figyelmet, akkor itt most befejezem, hogy... Jól fejeztem be.